ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádió Mihály Csandrással.
És Gede Balázssal.
És a 0630 2010909-es SMS, WhatsApp és Viber számunkkal megnézzük, hogy jött-e közlekedési info.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát most meg a Baross utcában van baleset, a 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcánál, ott sávlezárás van, és még a Könyves Kálmán körúton korábban történt baleset hatása is érezhetőek, ott a Rákóczi híd felé a Soroksári úti felhajtónál kell fennakadásra készülni.
Egy út információt kaptunk SMS-ben. Sziasztok, a Fehér út beállt, mint a Jancsi szög, teljes hosszában az éles sarok felé. Ezt Mr. Atti írta nekünk, és gyorsan lefrissítem az útinform honlapját, megnézzük, hogy ott történt-e valami, vagy írnak-e valamit, ami fontos lehet az előző órához képest, de továbbra is csak azt látni, hogy erős a forgalom a főváros felé vezető fő útvonalakon, tehát ebben nagy változás nincs, de szerencsére balesetről sem számolnak be.
Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a Millás reggeli autós rovata.
De hogy folytatódik, el se kezdődött. 5-6 elemet töröltem, és mindig így bent maradt egy valaki, nagyon csúnyán tréfálkozik, és rosszul pakolja itt nekem az adás lebonyolító rendszerbe az elemeket, de majd rendet teszünk. A lényeg, hogy itt van velünk a telefonvonal túlsó végén Dobozi István, a Világbank egykori vezető közgazdásza. Jó reggelt kívánunk!
Szervuszok, üdvözlök mindenkit, természetesen a kedves hallgatókat leginkább.
Jó reggelt kívánunk mi is. Hát ugye legutóbb a Kapitólium ostroba kapcsán beszéltünk, azt hiszem, hát azóta tulajdonképpen a magyar sajtóban annyi szivárgott be Joe Biden elnökléséről, hogy nagyon összeveszett mindenkivel, nagyon kemény szavakat használt, elesett a repülő lépcsőjén, és elkezdett pénzt szórni. Ezt a képet szeretnénk egy kicsit árnyalni. Leginkább azzal, hogy legutóbb azért arról is lehetett olvasgatni, hogy mintha meglódult volna az infláció Amerikában, ami hát nem tudom, hogy jó gazdaságpolitikai híre, de majd te elmondod.
Nézd, abban igazad van, hogy a Biden kormány beindult, ugye már több mint 4 hónapja hivatalban van, és hát valóságos költekezési mámorban úszik. Az USA egyszerűen úszik a pénzben, beleértve a helikopterpénzben is, ugye, ami azt jelenti, hogy az amerikai kormány a helikopterről szórná le a pénzt, az ingyen állampénzt nem csak a lakosságra, a bajba jutott lakosságra a járvány miatt, hanem a vállalatokra is. Hát ennek aztán, ha ne lenne inflációs hatás, akkor az nagy közgazdasági meglepetés lenne, mert ha belegondolunk abba, hogy az amerikai kongresszus már eddig 6 billió dollárt kitevő mentő csomagot hagyott jóvá, ami 8-szorosa a kiesett nemzeti összterméknek, a GDP-nek, tehát a GDP-nek. Rendkívül nagy a likviditás, a gazdaság elindult a túlfűtöttség állapota felé, és ez már az inflációban is jelentkezik. Hát áprilisban 4,2%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ami mindenkit meglepett, és az inflációs várakozások is fokozódnak. Ez a legveszélyesebb, amikor a lakosság és a vállalatok berendezkednek abba, hogy hát ennél csak magasabb lesz az ár, és elkezdenek még jobban.
Így van, és jön a spirál, és az árak elkezdenek ugye emelkedni.
Hát ilyenkor szokott akkor az amerikai egybank szerepét betöltő Fed elgondolkozni azon, hogy hozzányúlnak a kamatokhoz.
Így van, András, de valójában nem ez a helyzet. A jegybank, a Federal Reserve Board úgy gondolja, hogy ez egy átmeneti hatás. Az inflációs veszély nem komoly, ezek olyan hatások, amelyeket kezelni lehet, amelyek maguktól megoldódnak annak következtében, hogy a gazdaság kikerül abból a mesterséges kómából, ami miatt a koronavírus járvány miatt került. Tehát ebben van bizonyos igazság, hogy vannak átmeneti hatások, de olyan gyorsan robog a gazdaság, szágult, hogy nagyon gyorsan bekövetkezhet a teljes foglalkozottsághoz közeli állapot, és akkor még jobban emelkednek a bérek, és kialakulhat egy bérár spirál, már most is komoly munkaerőhiány van. Tehát a Fed azt mondja, hogy egyelőre nem akar szorítani, hanem marad a korábbi nagyon laza monetáris politikánál, tehát gyakorlatilag nullához közeli kamatláb, és rendkívül aktív kötvényvásárlás. Csak hagyd mondjam ezt el, hogy a Federal Reserve Board havonta 120 milliárd dollár kötvényt vásárol, állami kötvényt és vállalati kötvényeket, és ez majdnem akkora, mint a magyar nemzeti jövedelem egy évben.
És mihez kezd ezekkel a papírokkal?
Hát természetesen ezek a Federal Reserve Boardnak a vagyonát fogják képezni, de hát valójában ez nem jelent más, mint pénznyomda.
Pénzpumpa, igen.
Pénzt pumpálnak a gazdaságban, ez mesterséges pénzteremtés. Az USA-ban ez azért nem fog nagyon komoly inflációt, ez a körülmény okozni, mert az Egyesült Államok a világ legfontosabb kulcsvaluta országa, tehát megengedheti magának azt a luxus, hogy nyomja a pénzt, és ettől még nem lesz nemzeti inflációs nyomás. De nem csak ez a probléma. A probléma az, hogy általában komoly a gazdaságban az egyensúlyhiány, nagyon sok területen kimondottan kereslet-kínálati egyensúly problémák vannak, ahogy az előbb már mondtam, a munkaerőhiány fokozódik, egyszerűen megindultak az árak. Például a házárak, a használt kocsi árak, és sorolhatnám tovább a sort, több mint 10%-kal emelkedtek.
Uh-huh. István, hol jöhet el az a pont, ahol Jerome Powell és csapata feladja ezt az álláspontját, hogy ez egy átmeneti megugrás lesz az infláció, és nem tartós?
Nézd, nagyon erős a nyomás rajtuk. Hát nem csak a egyes Federal Reserve bortagok részéről, hanem üzleti élet részéről is, de különösen azt lehet mondani a konzervatív sajtó részéről. A Wall Street Journal minden nap ír egy igen dörgedelmes cikket arról, hogy már észhez kellene térni a Federal Reserve Boardnak, de nem csak a jobb oldalon, hanem a bal oldalon is. Például Larry Summers, a volt világbanki főnököm és volt pénzügyminiszter, kimondottan felelőtlennek tartja a Fednek a politikáját, az egész amerikai makropolitikát, tehát Bidennek a makroökonomiai politikáját, a fiskális politikáját, mert ez nem vezethet máshová, csak túlfűtöttséghez és az infláció emelkedéséhez. Az inflációs várakozások már jövőre 6%-ot jeleznek előre. Korábban 2% se volt az áremelkedés az Egyesült Államokban.
Egy másik téma, amit szeretnénk feltétlenül megbeszélni veled, ez Biden elnöknek a gazdaságpolitikája. Ugye ő meghirdette a Green New Deal-t, nagyívű beruházásokat emlegetett, és hát ezek hogy állnak? Elkezdődött, vagy még csak a tervezésnél tartanak? Mert itt is irdatlan összegekről van szó, aminek még a világgazdaságra is kihatása lehet.
Nézd, ezekből a programokból, ezek megaprogramok valóban hallatlanul nagy csillagászat összegekről beszélünk. A jövő évi költségvetése Bidennek 6 billió dollár, 6 billió, ahogy mondom. Ez a nemzeti összterméknek majdnem 30%-át teszi ki, ilyen békeidőben még sohasem volt. Na most a egyetlen tervet fogadtak csak eddig el a kongresszusban, ez az 1,9 billió dolláros gazdasági mentőcsomag, ami nagyon sok ilyen helikopterpénzből áll, tehát a lakosságra szórták a pénzt, meg a kisi és a közepes vállalatokra, amelyek bajba kerültek koronavírus járvány miatt, például 1400 dollárt kapott a felnőtt lakosságnak a kétharmada fejenként. Ez nem volt egy kis összeg, a munkanélküliek 300 dolláros pótsegéd kaptak. Tehát nagyon sok munkanélkülnek több a pénze most, úgyhogy nem dolgozik, mint akkor volt, amikor állása volt. Tehát ez volt az első nagy program. Most meghirdetett két programot, amelyekről tárgyalnak a republikánusokkal. Ezek közül az egyik a nagyon-nagyon fontos, az infrastruktúra program, amit mindenki támogat, csak nem olyan nagy terjedelemben, volumenben, mint ahogy ez Biden előterjesztette, 2,3 billió dolláros hosszú távú infrastruktúra tervet fogalmaztak meg, és hát a republikánusok hallani sem akarnak erről. Ennél fontosabb és a lakosságot jobban érintő terv az úgynevezett amerikai családok terve, ami ennél kisebb, csak 1,9 billió dolláros, amiben gyakorlatilag Sandersnek a forradalmi programját foglalta bele Biden, tehát itt ilyen fontos elemek vannak a szociális hálónak, a biztonsági hálónak az erősítésével kapcsolatban, mint 12 hetes szülési, betegségi szabadság, általános napközi ellátás biztosítása, ingyenes állami közösségi főiskola, jelentős családi adókedvezmény. Tehát a Sandersi programnak, vagy platformnak jelentős részét Biden megvalósítja azért cserében, hogy Sanders nagyon korán kiszállt az előválasztási küzdelmekből, és így lehetőséget adott Bidennek, hogy győzzön Trump ellen.
Egy kicsit már is a választásokra kacsingat Biden elnök, félnek a Trump visszatérésétől, mert a Sanders elemeken kívül ugye a nagyívű infrastruktúrális fejlesztések programját Donald Trump is meghirdette annak idején.
Igen. Nagyon jó kérdés. Nézd, András, itt Amerikában mindig választásokra készülnek. Hát ugye minden két évben van egy országos referendum, most 2022. novemberében lesznek kongresszusi választások, kormányzói választások, a kongresszusban újra választják a képviselőknek, minden képviselőt, és a szenátusnak az egyharmadát. Tehát ha általában az elnöknek, a Fehérház gazdájának a pártja ezeken a féldős választásokon, kongresszusi választásokon mindig veszít. Na most, ha elveszítik a demokraták a szenátust és a képviselőházat, akkor az elnökből, Joe Bidenből béna kacsa lesz. Tehát a törvényhozásban gyakorlatilag betartanak nekik a republikánusok, és béna kacsa lesz, mint elnök is. Csak elnöki rendeletekkel tud majd kormányozni, de ezeknek megvannak a politikai jogi korlátai. Tehát igen, ez felkészülés, ezek a programok, amiket meghirdetett, amikről beszéltünk, ezek a megaprogramok, ezek már a 2022-es kongresszusi választásoknak a előkészítését szolgálják. Úgy is mondanám, hogy előzetes szavazatvásárlásként is felfoghatók. Mással nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért kell ilyen gyorsan, ilyen hatalmas ütemben és inflációs veszélyt keltve ezeket a programokat megvalósítani. Föl akarják pörgetni a gazdaságot, a lakosság jövedelmét úgy szintén felturbózni olyan szintre, hogy 2022. novemberében esélyük legyen a demokratáknak, hogy megtörjék a történelmi trendet, és megtartsák a jelenlegi fölényüket a képviselőházban és a szenátusban, bármilyen kicsi ez a fölény, de fölény. Most tudnak kormányozni ezzel a kongresszusi többséggel.
Egyébként az amerikaiaknak a közhangulatát, azt hogy látod? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye nagyon megosztott nemzetet kezdett el vezetni Joe Biden, ugye a Kapitólium ostromába csúcsosodott ki ez az egész megosztottsága az amerikai népnek. Ez az árok, ez kezd betemetődni? Ugye Donald Trumpról lényegesen kevesebbet hallani, lefolytak a perek a Kapitólium ostromában résztvevők ellen. Kicsit most nyugodtabb az amerikai közvélemény?
Igen, nyugodtabb részben azért, mert Biden nyugodtabb alkat. Nem foglalkozik Donald Trump-al, ami nagyon ügyes politikai húzás. Tehát gyakorlatilag Trump akkor téma, hogyha a republikánusok fölhozzák. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt. A másik pedig az, hogy a közvéleménynek nagyon tetszik, ahogy Biden kezelte a koronavírus járványt. Ez a megoldódás felé halad, tehát a nehezén túl van már Amerika. Óriási áldozatokat hozott az ország, mert nagyon rosszul kezelték a koronavírus járványt, különösen Trump alatt délre kezelték. Nagyon elégedett a lakosság, még a republikánusok is azzal, ahogy Biden ezt a kérdést megoldja. A másik dolog pedig az, hogy hát ki nem szeret ingyen pénzt kapni. Tehát ez a helikopterpénz, amit a lakosságra ledobnak, ingyen pénz, ez mindenkinek jól jön. Még annak is, akinek nincs rá szüksége. Tehát ez is növeli a népszerűségét. A harmadik körülmény pedig az, hogy ezek a programok, amikről beszéltünk, az infrastruktúra program nagyon népszerűek. Az amerikai infrastruktúra nagyon lemaradt. 13. helyen van a világ ranglistán, az infrastruktúra fejlettségi ranglistán, miközben Kína tudjuk, hogy mit csinál az infrastruktúrában. Tehát a lakosság is érti azt, hogy érzi azt, hogy erre a célra, az infrastruktúra fejlesztésére áldozni kell. Tehát a Biden programjának van komoly támogatottsága, nem véletlen az, hogy a tetszési indexe az jóval 50% fölött van, nem is hasonlítható össze azzal, amilyen Trumpé volt ebben az időszakban.
És hogy látod őt, mint vezetőt? Mert ugye voltak szkeptikusok, sőt, ugye Donald Trump kampányában azzal támadták, hogy annyira idős már, néha összeakad a nyelve, elfelejt dolgokat, hogy nem lesz alkalmas vezetője az Egyesült Államoknak, és majd jön Kamala Harris.
Igen, na ezek nem váltak be. A dolog lényege az, hogy Biden mindenkit meglepett. Ugye azt gondolták, hogy öreg ember, fáradt ember, nincsenek friss gondolatai, nem kellene a világ legfontosabb, leghatalmasabb országát rábízni. Erre repülős startot produkált. Ilyen erős programmal 4 hónap alatt a hivatalba kerülése után csak Roosevelt indult el, annak idején Franklin Roosevelt, aki kivezette Amerikát a nagy gazdasági depresszióból a múlt század 30-as éveiben. Tehát amit Biden csinál, minden, csak nem egy öreg embernek a teljesítménye. Meglehetősen jól tartja magát, persze nyilvánvalóan előkészítenek neki mindent, és nagyon-nagyon erős csapattal vette magát körül. Tehát nem csak róla szól a történet, hanem arról, hogy van egy nagyon tapasztalt kormánya, és ennek a kormánynak az élén egy nagyon-nagyon tapasztalt ember áll, aki 50 éve benne van az amerikai politikában, és tudja, hogy mit csinál. Tehát meglepetés, ahogy Biden szerepel, már senki nem beszél arról itt Amerikában, tudom, hogy Európában beszélnek, hogy ez egy szellemileg nem fit ember, és hogy lehet egy ilyen fontos országot egy ilyen öreg emberre bízni. Ez már nem téma itt Amerikában, még a jobb oldalon sem.
Világos. És mi a helyzet a külpolitikájával? Ezt azért kérdezem, mert az meg, mint hogyha ilyen sarkantyú zörgetősre és meglehetősen kaotikusra sikerült volna. Ahhoz képest, hogy egy nagyon vén róka a külpolitikában, úgy tűnt, mint egy ilyen kis cserkész, aki mindenkivel jól összeveszik, mindenkinek jól odamondogat, aztán utána meg hát leül a tárgyaló asztalhoz, mert belátja, hogy ezzel nem sokra fog menni.
Egy ügyes húzás volt Biden részéről az, hogy a belpolitikára, a vírus járvány megoldására összpontosított. Ez egy nagyon-nagyon fontos húzás volt, mert ez foglalkoztatta a lakosságot is leginkább. És miután erre koncentrált, és alapvetően ügyesen csinálta a válság megoldást, és egyéb belpolitikai célokat is szerintem megfogalmazott, beleértve az etnikai feszültségnek a csökkentését. Tehát ő elsősorban az indulásánál a belpolitikára helyezte a hangsúlyt, és a külpolitikával kevesebbet foglalkozott. Jellemző, hogy a közel-keleti válságban is, hogy mondjuk szinte csak akkor lépett be, amikor már lehetett látni, hogy az izraeli-palesztin konfliktus már olyan méretű, hogy ez amerikai közvetlen elavatkozás, tárgyalási közvetítés nélkül nem lehet megoldani. A lényeg az, hogy Bidennek a külpolitikájáról, majd beszélhetünk egy külön alkalommal, mert nagyon-nagyon nehéz téma, nagyon ismeri a külpolitikai terepet, és nagyon járatos, hiszen a szenátus külpolitikai bizottságának a vezetője volt többször is. Még nem világos az, hogy mit akar a fő riválosokkal szemben, tehát Kínával, Oroszországgal különösen csinálni. Az biztos, hogy az nem helyes, hogy mind a kettőt támadja. Tehát az nem jó, hogy Kínát és Oroszországot egyszerre szidja és támadja. A két elnökről, tehát Putyinról és Xi elnökről néha azt lehet mondani, hogy nem diplomatikusan beszél, az egyiket gazembernek nevezi, a másikat meg gyilkosnak. Így nem lehet ezekkel a vezetőkkel, erős vezetőkkel tárgyalni. Nyilvánvaló, hogy ezen változtatni fog, ugye rövidesen Putyinnal találkozik. Az biztos, hogy egy ponton túl valószínűleg az év második felében nagyobb hangsúlyt fog helyezni a külpolitikára, és kialakul a külpolitikai stratégia. A nemzetbiztonsági stratégia sem készült el, csak ilyen előzetes, ideiglenes stratégiát hoztak össze, tehát a stábja még dolgozik ezeken, és hát nagyon sok válság van ma a világban, és nyilvánvaló, hogy ezekre egy koncepciót kell kiépíteni, és ez folyamatban van.
Világos István, nagyon szépen köszönjük, hogy fennmaradtál miattunk, és beszélgettünk, nagyon sok mindent sikerült átbeszélni, úgyhogy jó pihenés neked, aztán jó munkát, szép napot.
Én is köszönöm a lehetőséget,
szervusztok.
Szervusz, köszönjük szépen.
Dobozi Istvánnal, a Világbank egykori vezető közgazdászával beszélgettünk. Jó sok mindent tudtunk.
És azért érinteni. Jó vele beszélgetni, mert árnyalja a képet. Tehát abszolút nem ezek a dolgok jönnek le a magyar sajtóból sem, meg az európai sajtóból sem, mint amiket ő mond. Hát ugye ő kint él, és hát ugye testközelből látja az Egyesült Államok beli történéseket, és ugye gazdasághoz is jól ért, tehát átlátja ezt a részt is, úgyhogy szeretünk vele beszélgetni. És fogunk is még szerintem.
Czoller Andi hírei jönnek, azután folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy.